Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig. Egyszer egy árva 1% útnak eredt, és összegyűjtötte mindazokat az 1%-okat, akiket gazdáik elvesztegettek. Kiderült, hogy rengetegen vannak, és sok hasznos dologra használhatták volna őket, ha... A te 1%-od a te felelősséged. Gondoskodsz róla, vagy a kukába dobod. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43. Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Napsugaras magas színvonalú kultúrát, jó reggelt, hétvégét és húsvétot kívánunk. Ez itt a Civil Rádió szombat reggelije, nagy szombaton, azaz Krisztus sírban pihenésének a napján. A mai reggelit Brühl Edit szerkesztette, technikusunk, hírolvasónk, illetve zenei szerkesztőnk Madarász Máté. A nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Pétert hallják. Tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Reggeli 10 óráig. Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Rangos EU-s díjra jelölték a Józsefvárosi önkormányzatot. Olcsó benzin, dráguló jövő. Egyedülálló magántámogatásnak köszönhetően újulnak meg a Betesda gyermekkórház évtizedes gyógyítóterei. Indul az idei tavaszi természetes, a velünk élő madarak, kételtőek, hüllők, lepkék és emlősök lakossági megfigyelési akciója. 15 éves Margu Irodalmi Fesztivál, a Nobel-díjas Krasznahorkait, a 80 éves Bereményit és a verset ünnepli. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Rangos EU-s díjra jelölték a Józsefvárosi önkormányzatot. Egyetlen magyar, illetve kelet-közép-európai önkormányzatként jutott az Európai Befogadás és Sokszínűség Fővárosai díj döntőjébe Józsefváros. A díjat idén 5. alkalommal fogják átadni Brüsszelben. Az Európai Befogadás és Sokszínűség Fővárosai díjat az Európai Bizottság hozta létre, hogy elismerje azokat a városokat, településeket és régiókat az Európai Unióban, amelyek a sokszínűséget, a fejlődést és az innovációt forrásaként kezelik, és befogadó közösségek kialakítására törekednek. A döntőbe jutottaknál olyan kezdeményezéseket ismertek el, amelyek igazságosabb és befogadóbb társadalmakat építenek azáltal, hogy fellépnek a megkülönböztetés minden formája ellen. Olcsó benzin, dráguló jövő, az árstopp visszafogja a klímacélokat. Miközben Magyarország közlekedési szektorának 2050-re legalább 90%-kal kellene csökkentenie kibocsátását, a kormány által bevezetett jelenleg is érvényben lévő üzemanyag árstopp épp az ellenkező irányba hat. Siposvára a Green Screen Policy Center klímapolitikai tanácsadója szerint az árak mesterséges lenyomása rövid távon enyhíti a terheket, de közben növeli a fogyasztást és erősíti a fosszilis függőséget, hátráltatja a fenntartható közlekedési módokra való váltást. Egyedülálló magántámogatásnak köszönhetően újulnak meg a Betesda gyermekkórház évtizedes gyógyítóterei. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Betesda gyermekkórházban egy elkötelezett magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyítóterek, sok évtizedes épületek, műtők és infrastruktúrális rendszerek korszerűsítése áll, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben gyógyulhassanak. Az első idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket A következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatást követ. Indul az idei tavaszi természetles, a velünk élő madarak, kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök lakossági megfigyelési akciója. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles programja minden évben április 1-e és június 30-a között kínál újabb lehetőségeket arra, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson környezetünkben található élőlények, ebben az esetben a madarak mellett a kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelésébe, a védelmüket is segítő adatgyűjtésbe. Ehhez nem kell más tenni, mint a kertben vagy a közeli parkban látott madarak gyakoribb kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelési adatait beküldeni a népszerű Turtus okostelefonos alkalmazáson, vagy a természetlesen.mme.hu oldalon keresztül. A 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál a Nobel-díjas Krasznahorkait, a 80 éves Bereményit és a verset ünnepli. 15 évvel ezelőtt a Margóról indult, mára a kortárs magyar kultúra fontos találkozási pontjává vált a Margó Irodalmi Fesztivál. Bereményi Géza és Krasznahorkai László életművével, valamint a legfrissebb vers és próza megjelenésekkel találkozhatnak az irodalomrajongók a Bartók tavasz keretében. A MÜPÁ-val közös szervezésben a tavaszi Margó Irodalmi Fesztiválon április 9-e és 11-e között az ömében ingyenes látogatható programokon a Margit-szigeti kastély színtéren. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma kellemes, alapvetően napsütéses időben bízhatunk, de délután időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Élénk lesz a szél, napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap húsvét vasárnap, fátyol és kisebb gomoly felhők mellett országszerte több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani, a légmozgás mérsékelt helyenként élénk lesz. Kora reggel 1-8, délután 17-23 fokat mérhetünk, a híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
A fővárosban a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Teve utcánál ma sávlezárásra kell készülni építkezés miatt. Az Árpád híd irányából a Váci útra jobbra kanyarodó sávot egy rövidebb szakaszon már korábban lezárták, illetve a Váci úton az Árbóz utcánál továbbra is időszakos útszűkületre kell számítani mindkét irányban. Mosták az Erzsébet hidat, ezért ma napközben Pest felé, vasárnap pedig Buda felé szakaszosan lezárják a külső sávot. Delegációs közlekedés miatt kedden és szerdán a fővárosban több forgalmas útvonalat és csomópontot a hatóságok időszakosan lezárnak, a közlekedést megállítják, amely a BKK járatait is érinti. A lezárások időszakában az érintett útvonalakon jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. A belvárosban a BKK felszíni járatai módosított útvonalon és várhatóan megnövekedett menetidővel közlekednek majd, ezért az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Elindulás előtt érdemes tájékozódni a BKK honlapján vagy a Budapest Go alkalmazásban. Farkas Renát, a BKK Info.
Without conviction.
reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint jog a boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezését nyugszik. Július 4-én lesz 250 éve, hogy a kontinentális kongresszus elfogadta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, amelynek talán a legismertebb sorait idéztük a dokumentum bevezetőjéből. Köszöntöm Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Hogyan függ össze az amerikai függetlenségi háború az amerikai függetlenségi nyilatkozattal?
Hát amikor kiéleződött a gyarmatok, az angol-amerikai gyarmatok és az anyaország kormányának a konfliktusa, akkor egy éven keresztül húzódott egy olyan félig béke, félig háború. Még mindig bíztak benne, hogy az angol kormányzat visszavonja majd ezeket az intézkedéseket, amelyeket sértőnek találtak az amerikaiak, a különböző előírásokat, adókat és egyebeket. És lassan-lassan belátta valamennyi gyarmat képviselete, politikai vezető rétege, hogy csak akkor győzhetnek ebben a háborúban, hogyha külső segítséget kapnak. Lázadó alattvaló viszont nem kérhet segítséget független államtól, csak független állam egy másik független államtól, tehát egy év múlva 1776 tavaszának végére nagyjából minden gyarmaton felülkelkedett a függetlenség hívei, akik a kontinentális kongresszusban is megüzenték, hogy hát itt lenne az ideje kimondani a függetlenséget. És ezt meg is tették, választották egy bizottságot, 5 fős bizottságot. A leghíresebb tagjai az John Adams, az USA második elnök, leendő második elnöke, Benjamin Franklin az egyetlen olyan tudós amerikai személyiség, aki Európa szerte ismert, és Thomas Jefferson, egy fiatal ember, aki egyelőre még nem volt annyira közismert, de kitűnően írt, és korábban egy erőpiratot szerkesztett amerikai gyarmatoknak a jogairól, amelyben azt hangoztatta, hogy voltak éppen csak az uralkodó személyek köti össze őket az anyaországgal. Erre az 5 fős bizottsága bízták a nyilatkozat elkészítését, a bizottság megbízott, az 5 ember megbízta 2 tagját, 2 maguk között, Adams-et és Jefferson-t, hogy készítsék el. Adams pedig rábeszélte Jefferson-t, hogy készítse elő a vázlatot. Így született meg egy olyan tervezet, amelyet aztán később az 5 fős bizottság is itt-ott módosított, majd a kongresszus elé terjesztették, ahol tovább módosították, és Jefferson megkövülten ült és elkeseredetten figyelte, hogy az ő nyilatkozatát módosítgatják, javítgatják, kihúznak belőle, hozzátesznek. De az, amit felolvasott, az a bevezető néhány sor, az valóban Jefferson szövege, és azon nem változtattak.
Azt mondta,
esetleg hogy... annyit módosítanék, hogy nem a boldogsággal való jogot fogalmazták meg, hanem pursuit of happiness, tehát boldogulás a törekvéshez való jogot.
Igen. Mondta, hogy ilyen félig béke, félig háború. Közben azért úgy emlékszem, hogy különböző filmekben azt láttuk, hogy elég véres dolgok is történtek azért ebben a függetlenségi háborúban.
Hát igen, de azért, hogyha Hazafi című filmre gondolok, akkor azt meg kell jelznem, hogy ez egy kicsit túlozta ezek a dolgokat, mert azért ilyen fegyvertelen polgárok lemészállására nem került sor, ez nagyon felháborító lett volna, akkor kiközösítették volna azt a tisztet maguk közül az angol katonatisztek is, aki ilyesmit elkövet, mint ebben a híres Mel Gibson féle filmben. De valóban hát a háború az háború, és inkább az volt a gond, hogy egy háborúban, ahol felvezetlenül sok önkéntes összegyűlik, ott a himlőjáván nagyon gyorsan terjedt, és George Washingtonnak azt is köszönhették, hogy beoltatta a hadseregét a háború során. Ha ezt nem teszi meg, akkor valószínűleg összeomlott volna az egész.
Igen. Ugye elhangzott már Thomas Jefferson neve, mint a függetlenségi nyilatkozat egyik alkotójának. Ő az Egyesült Államok harmadik elnöke is volt. Az ő munkássága hogy értékelhető ma?
Thomas Jefferson a halálos ágyán elkészítette a saját maga sírfeliratát, amelyben azt írta, hogy itt nyugszik Thomas Jefferson, az Egyesült Államok független nyilatkozatának szerzője, a virginiai vallásszabadsági törvény szerzője és a virginiai egyetem atyja. Tehát ő nem említette meg azt, hogy amúgy az Egyesült Államok első külügyminisztere, második alelnöke és harmadik elnöke is volt. Hát igazából a függetlenségi nyilatkozat tette őt híressé. Elnökként pedig az, hogy ez volt az első olyan választás, 1800-as választás, amely két különböző párt küzdött meg a hatalomért, és Jeffersonnak az első nyilatkozata a beiktatási beszédében azt hangoztatta, a két párt neve a federalisták és a republikánusok volt, hogy mindketten federalisták vagy, valamennyien federalisták vagyunk, valamennyien republikánusok vagyunk. Ezt üzente honfitársainak, hogy ne a pártviszályokkal foglalkoznak, nem azzal, hogy megerősítsék országuk egységét és uniót. Ez egy nagyon szép gesztus volt.
Milyen eszmék tükröződnek a függetlenségi nyilatkozatban, illetve mi a függetlenségi nyilatkozat Amerikán túlmutató jelentősége? Hiszen mai napig is sokszor hivatkoznak rá politikai vitákban.
Így van. A legjelentősebb kijelentése az volt, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. Nagyon sokan vitatkoztak ezen, hogy mit is értett ezen egy lapszolgatartó ültetvényes Thomas Jefferson. Lehetséges, hogy csak az, hogy a gyarmatok lakossága egyenlőre teremtetett az angol állampolgárokkal, vagy ennél többet. Az igazság az, hogy sikerült úgy megfogalmaznia ezt az emberi egyenlőséget, amit nyilván Isten előtti egyenlőséget, erkölcsi egyenlőséget jelentett alatt, a nem társadalmi egyenlőséget, tehát valószínűleg nem gondolta arra, hogy a társadalomban minden ember betölthet egyenlő helyet, viszont olyan elvont és radikális formában fogalmazta ezt meg, idealista szenvedéllyel, hogy lehetővé tette ezeknek az eszméknek a továbbfejlesztését és kiterjesztését, először a tulajdon nélküli fehér férfiakra, majd a rabszolgákra, a nőkre, az őslakossága, bevándorlókra, és később valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoportra. Hogy mit jelentett az amerikaiak számára, ezt Calvin Coolidge elnök fogalmazta meg legjobban 100 évvel ezelőtt, a függetlenes nyilatkozat elfogadásának 150. évfordulóján 1926-ban, a szabad akkor idézem, mert ez a nagyon szűkszavú elnök ezúttal igen-igen szépen beszélt. Gyakran mondják, hogy a világ sokat fejlődött 1776 óta, hogy új eszméink és új tapasztalataink vannak, hogy emiatt előnyben vagyunk az akkori emberekhez képest, ezért talán fel is válthatjuk következtetéseiket modernebb gondolatokkal. Ez az érvelés azonban nem alkalmazható egy nagy alkotmánylevélre, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, az örökérvényű megállapítás, hogy evidegenítetlen jogokkal lettek felruházva, ez örökérvényű megállapítás. Hogy a kormányok törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén alapul, ez is örökérvényű megállapítás. E megállapításokon túl nincs előrelépés, nincs haladás. Ha valaki tagadni akarja megalapozottságukat, igazságukat, már nem haladhat előre történelmileg, hanem csak hátra. Egy olyan korszak felé, amelyben nem volt egyenlőség, az egyének nem voltak jogai, a nép nem kormányzott. Mi a tudományos anyagi javak növekedésének korában élünk, de nem ezekből származik nyilatkozatunk, hanem a nyilatkozatunkból származnak mindezek a javak. Szellemi dolgok az elsődlegesek. Ha nem ragaszkodunk hozzájuk, anyagi prosperitásunk bármilyen jelentősnek is tűnjön, kivesedett látszattá válik. Ma se tudnánk azt hiszem pontosabban fogalmazni.
Ez így van. Egyébként mennyire tekinthető ez aktuálisnak napjainkban?
Csak Calvin Coolidge-t tudnám megismételni, hogy ez teljesen aktuális. Ezek olyan eszmék, amelyeken nem lehet túllépni. Különösen ezt Coolidge 1926-ban hangsúlyozta, amikor a legkülönbözőbb európai országokba, Olaszországba, Németországba, Szovjetunióban próbáltak túllépni ezeken a nyilatkozatnak ezen az elvén, és nagyon jól tudjuk, hogy mi lett a következménye. Történelme az bizonyította, hogy bizonyos eszmékhez ragaszkodnunk kell feltétlenül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját hallották az előző percekben. Köszönjük szépen viszonthallásra, és nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánunk.
Viszont kívánom.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Ismét egy állandó rovatunk következik, az Ars Poetica, amelyet Elekes Irén Borbála szerkeszt.
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el Ars Poetica című rovatunkat. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, és helyet kapnak olyanok is, akiknek munkássága nem túl régen zárult le. Csóri Sándor 1930-ban született Zámolyon, református paraszt családban. A pápai református kollégiumban tett érettségie után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre iratkozott be. 23 évesen jelent meg első kötete, és ugyanakkor kezdte újságírói tevékenységét is. Később hosszú ideig volt a Mafilm dramaturgja. Miután ráeszmélt a Rákosi rendszer visszásságaira, kritikusan kezdte szemlélni, a Kádár korszakban pedig már az ellenzék erős egyénisége volt. Emiatt többször is megfigyelés és szilencium sújtotta, rangosabb elismeréseket ekkor még nem kapott. A 60-as évektől a népi nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt, komoly szerepet vállalt a rendszerváltás előkészítésében. Esszéírói munkásságával a műfaj egyik csúcs teljesítményét hozta létre. Sorskérdéseinkről született írásai a nemzeti önismeret elmélyítésének fontos dokumentumai. Forgatókönyvíróként és dramaturgként is maradandót alkotott. Csóri költészete csaknem 5 évtizedet fog át. A 70-es években találja meg igazi hangját, és időről időre megszületnek egy-egy korszakának nagy versei. Ezeknek jellemző ritmusa van, és tisztaság, emelkedettség lengi át őket. A magyarság sorsa miatti aggódás egy pillanatra sem szűnt meg benne, minden megszólalásának és versének hátterében ott van, még ha nem is közvetlenül. A most következő két versben holt és élő költőket idézne meg, de az értékeit fokozatosan vesztő világban sem a néhai, sem a kortárs költőket nem találja. Zenei szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Csóri Sándor, a mestereim. Hol vannak? Hol a mestereim? Valamikor még hívás nélkül is megjelentek. Jöttek a legkoraibb harangszó előtt a kihalt udvarokon át, őrültek, költők, alkoholista szentek, jöttek az éj mocsarai felől, Magyarország félbetört pünkösdi rózsájával a kezükben. Volt, aki árvízzel érkezett. Volt, aki csörömpölő simpár közül. Volt, aki sántítva, vállám bakonyi dérrel. És én moccanatlan szájukról olvastam le mindig az üzenetet. Hol időzhetnek most? Hol rostokolnak? Kivel osztják meg halálukat, mint hadifogoly társak az egyszem krumplit? Mintha szégyelnék már ezt a magába roskadt, bemocskolódott tájat és bemocskolódott küldetésüket. Csóri Sándor, még a költők sem.